Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található a 90. Zsoltár 13. versében eképpen. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Amen. Kedves testvérek, őszintén megmondom nektek, hogy mivel 2017 óta mindig szigorú rendben magyaráztunk itt a gyülekezetben egy ószövetségi vagy egy újszövetségi bibliai könyvet, ami egy nagyon komoly kötöttséget jelentett. 7 év után jó egy kicsit ebből a rendből kiszakadni, ettől a szigorú rendtől szabaddá válni, hiszen azért az történik egy igehirdető életében, hogy olvasva a napi igéket, közben megszólalnak benne más igék is, amelyek sokszor nagyobb megragadtatással bírnak, mint éppen az az ige, amely egy folyamatos ige magyarázati rendben soron következik. És most számomra egy kis felszabadulás, hogy figyelhetek azokra az igékre is, amelyek az elmúlt héten tényleg az Isten lelke által megragadtak engem, és így reménység szerint én magam is gyarló emberként megragadóan tudom ezeket az üzeneteket tolmácsolni felétek. Bár én majd törekszem arra, hogy valamiféle rend még ezekben az igeválasztásokban is legyen. Azt is el kell mondani nektek, hogy az elmúlt héten számos ok miatt újból és újból megszólalt bennem a 90. Zsoltár 3. harmadának imádsága. Mindannyian jól ismerjük ezt az imádságot, szerintem sokan kívülről is tudjuk, ha nem, akkor érdemes megtanulni, mert bizony van, amikor nincs elég erőnk, bölcsességünk szívből imádkozni, és akkor a kötött imádságok, sőt a Biblia kötött imádságai nagyon sokat jelenthetnek a kegyességünkben, az ima életünkben. Így volt ez velem is. A múlt héten szinte minden reggel ezzel az imádsággal indultam, és folyamatosan ezt imádkoztam egy-egy megoldandó feladat előtt. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, méltóságot fiaikon. Legyen velünk az Úrnak jó indulata, és kezeink munkáját tedd maradandóvá. Gyönyörű imádság, minden benne van. És egyébként is a 90. Zsoltár, amely a reformátusok himnusza, egy nagyon fontos, kiemelkedő Zsoltár számunkra. Egy evangelizációs sorozatot lehetne mondani erről a Zsoltárról, mert minden verse, azon belül a kiemelkedő szavak külön üzenetet hordoznak. Én azonban most arra teszek kísérletet, hogy távolról szemléljük az egész Zsoltárt, annak a teljes üzenetét megérkezve ehhez az imádsághoz, amit itt a bevezetőben idéztem. Maga a Zsoltár szerkezete már önmagában gyönyörűséges és üzenetet hordoz, hiszen 3 részből áll, ezt a tipográfia is jelöli az újfordítású revidált Bibliában. Vagyis ez a Zsoltár szól az örökkévaló Istenről, magasztalja az örökkévaló Istent, rámutat a halandó ember életének minden nyomorúságára, az Isten nélküli élet minden nyomorúságára, és megtörténik a 3. harmadban az a csoda, hogy az ember felismeri, és Isten népe felismeri, hogy nem lehet az élő Isten nélkül élni, és hozzáfordul ebben az imádságban, vagyis a halandó ember találkozik az örökkévaló Istennel. Ezt próbáljuk röviden végigjárni. Az örökkévaló Isten. Az örökkévaló Isten magasztalása. néhány sorban, de mégis olyan szent lelkes ihletettséggel, hogy szinte látjuk magunk előtt, ahogy a zsoltáros leborul és magasztalja az Istent, és tapasztaljuk a magasztalásban rejlő erőt, megnyugvást, ahogy a zsoltáros dicséri az Istent, aki örökké való, szent, igaz és szuverén Úr. Örökké való, mert egyedül övé az öröklét, és micsoda kegyelem, hogy bennünket megajándékozott ezzel, mert eredetileg öröklétre teremtette az embert. Ne felejtsük el, ahogy a 36. Zsoltár mondja, hogy ő minden életnek forrása, a földi élet forrása és az örök élet forrása is. Nála valójában, nála nélkül valójában nincs élet. Magasztalja zsoltáros az Istent, mint örökkévaló Istent. Magasztalja, mint szent Istent, mert az örökkévalóságából következik az Isten szentsége, tökéletessége. És kedves testvérek, belegondoltatok abba, hogy az ember bárhová nyúl ebben a világban, mindenhol ott van valami ellentmondás, valami tisztátalanság, valami susmus, valamiféle makula, hogy igazából nincs tökéletesség ebben a világban. És olyan jó tudni ezzel a makulával terhelt világban, hogy van valaki, egyetlen egy valaki, aki biztosan makulátlan, aki biztosan tökéletes, aki biztosan szent, akiben nincsen hiányosság. Hát ezt az Istent dicséri a 90. Zsoltár, mint örökkévaló Istent, mint szent Istent, mint igaz Istent. És a legkevésbé ezt tudja ma embere elfogadni a nagy szabadságban, a jóléti társadalmakban, hogy igazából Istennek van igaza, és Isten igazsága mindig az ember javát akarja. Ezt nevezte egyébként a református teológia teljes Biblia alapján és Calvin teológiája is Isten szuverenitásának, hogy Isten mindig mindent jobban tud, örökkévaló összefüggésekben lát, neki van mindig igaza, és én, aki rész igazságokkal rendelkezem, nem perlekedhetek vele, hogy a legnehezebb helyzetekben is az a magasztalás lényege, hogy le tudok borulni az örökkévaló szent és igaz Isten előtt, aki még egyszer mondom, az igazságában a szeretetét akarja megmutatni nekünk. A zsoltáros ezt az Istent magasztalja, és amikor így kezdi, hogy Uram, Te voltál nekünk hajlékunk, nemzedékről nemzedékre, és boldog az a nemzedék, aki ezt észrevette, felfedezte, akkor azt mondja, hogy az örökkévaló, szent, igaz, szuverén Isten ezeket a tulajdonságait letranszformált az ember számára az ő szeretetében, egyszülött fiában, Jézus Krisztusban lehajolt és hajlékká lett az Isten a tőle elszakadt ember számára. Hát olyan gyönyörű ez a kép, hogy Uram, Te voltál nekünk hajlékunk. Hát a hajlék az védelem. A hajlék az benső melegség, a hajlék a szeretet, a hajlék az óvó módon körbevesz. Egy másik kép, hogy erős várunk nékünk az Isten, a hajlék az intimitás, a hajlék valami olyan jó dolog, ami nélkül nem lehet élni. Isten az ő, mert talán ridegen hangzott és szigorúan hangzott az ő örökkévalóságát, szentségét, igazságát, egyszülött fiában megmutatta, hogy mindez az ő szeretete hajlékká lett számunkra az Isten. Mert ugye szomorú a hajléktalanság. És testi szemeinkkel még észre is vesszük a hajléktalanokat, és egynek-egynek ókorókor próbálunk segíteni. Bár ez a hajléktalanság kérdését nem oldja meg, de amikor hajléktalant látunk, akkor nem is vizsgálva az okokat, hogy egy emberi élet hogyan juthat el idáig, hogy igazából semmije sincs már, és olyan mélységben van, hogy fedél sincs a feje fölött, akkor az elkeserítő. Csakhogy. Gondoltatok-e arra, hogy sokkal több hajléktalan van ezen a világon, mint amit testi szemeinkkel látunk? Gondoltatok már valaha arra, hogy mennyi a lelki hajléktalan, a szellemi hajléktalan, a hitbeli hajléktalanság ezen a világon? Olyan jó hallani az evangéliumot, Isten nem akar bennünket ebben a lelki, szellemi, hitbeli hajléktalanságban hagyni, hanem lehajolt hozzánk, és felemel újból bennünket magához. Hát ez a zsoltáros magasztalása az élő Isten felé. És még egy szócska, hogy Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a egyek születtek, a világ létrejött, te már akkor szerettél bennünket, Te már akkor a hajlékunká lettél, az Isten mindent megelőző szeretete, még mielőtt én bármit is tudtam volna tenni ezért, vagy ezt kiérdemelni, Te már hajlékká lettél a számunkra. És éppen ez a szeretethez kapcsolódik, ez a személyesség, hogy Uram, Te voltál hajlékunk, és vagy hajlékunk mind a mai napig, hogy tegezhetjük az Istent, hogy ez a Te azt jelenti, hogy Isten egy személy, nem egy filozófiai elf, hogy vele személyes kapcsolatba kerülhetünk, vele éltető közösségbe juthat az életünk, hogy a nagy embereket nem tegezhetjük, de az élő Istent, aki örök, szent és igaz, őt tegezhetjük, mint ahogy az úr imádságban is így van, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, Te, aki vagy a mennyekben. Hát ezt az Istent magasztalja a zsoltáros, szinte egy tömör-tömör teológia, istentan, ez a néhány vers, amely itt ennek a zsoltárnak az első harmadában olvasható. És ahogy felragyog előttünk az örökkévaló Isten képe, ezzel szemben szinte ordít az ellentét a rajz az emberről. Hogy milyenné lesz az emberi élet, anélkül az Isten nélkül, aki minden földi, boldog, teljes élet forrása, és az örök élet forrása. És itt testvéreim, nem akarom túl magyarázni ezt a középső harmadot ebben a zsoltárban, de szeretném, hogyha újra végig mennénk a legfontosabb sorokon, és higgyétek el, hogy együtt fog dobbanni a szívünk a tapasztalataink alapján is a zsoltárossal. Döbbenetes, és ugyanakkor szemléletes képekkel szól a zsoltáros az ember bűnéről, halandóságáról, életenek törékenységéről, vagyis az ember létről. Az egyik kép így hangzik, hogy olyan az emberi élet, mint a mező virága, reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Vagy életünk ideje olyan, mint egy őrváltásnyi idő, amely elszalad reggelre. És ez a kép az nagyon beszédes, mert aki volt még katona, az tudja, hogy mit jelent őrségben lenni, 24 órás szolgálatban állni, és akkor 3 óránként van a váltás, de hát az ember nem tud elaludni, rendesen pihenni, és mire el tudna aludni, addigra újból menni kell az őrtoronyba. Az őrtoronyba meg nem szabad elaludni, mert jön az ellenőrzés, és akkor abból nagyon nagy baj lehet. És az ember azt érzi már a negyedik, hármas órában, hogy jaj, de fáradt vagyok, és hát ennek a 3 órának soha nem lesz vége, és amikor letelik az őrszolgálat, akkor pedig mint egy csettintéssel elmúlt volna, hogy értitek, amíg benne vagyunk egy problémában, egy feladatban, vagy valamilyen nehéz helyzetben, akkor úgy tűnik, hogy szammog az idő, de végül is az egész élet, mint egy őrváltásnyi idő, egy csettintéssel elmúlik. Ugye ismerjük ezt az érzést, sokszor idézem a 16 éves unokaöcsémet, hogy ú, keresztpapa, nekem még nagyon-nagyon sok van, én még ú, hát igazából sose halok meg. Hogy édesanyám mondta nekem akkor, amikor én 16 éves voltam, hogy ú, fiam, olyan gyorsan elszalad az a földi élet. És akkor én sem értettem, de most már egyre inkább értem. Mint egy őrváltásnyi idő éjjel, mint a mező virága, amely virágzik és növekszik, estére megfonyad és elszárad. Úgy elillan, mint egy sóhaj, hogy úgy feltör az ember szívéből, és az is jelzi az emberlétnek az állapotát, annak minden következményével együtt, de egy pillanat alatt elszáll az a sóhaj, és nem is halljuk meg a másik sóhaját. Kivéve egy példa, de ez bocsánat, hogy megállok és elmondom, hogy amikor magam szoktam dolgozni, így rám terekszenek a problémák, akkor óhatatlanul kijön belőlem így a mélyből egy sóhaj, hogy hogy oldom ezt meg. A magyar agarunk az abban a pillanatban meghallja és menekül az ágy alá, hogy meghalljuk egymás sóhaját, hogy elillan egy sóhaj, pedig mennyi mindent kifejez egy sóhaj, igazából halk, elillan, észrevehetetlen, de mégis annyi kín lehet egy ilyen sóhajtásban. Vagy mint az álom, az álmainknak a 80%-ára nem emlékszünk, ha egész éjszaka álmodunk állítólag, illetve az éjszakának van olyan szakasza, az alvásnak olyan szakasza, amikor folyamatosan álmodunk. Hát ezek a képek, amelyek mutatják az emberi élet halandóságát. Az örökké való Isten, és vele szembe a halandó ember. Csak hogy nem csupán ezekkel a képekkel szól a halandó életről a zsoltáros, hanem sokkal mélyebbre megy, és erről hadd szóljak egy szót. Hogy életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük, hiába való fáradtság. És bizony elmúlunk bűneink miatt, és a bűneink miatti haragod miatt. De pont erről nem akar és nem szeret hallani ma embere, hogy mit jelent az, hogy én bűnös vagyok. Pedig gondolj bele abba, hogy hányféle kis és nagy tévesztésünk van. Noha mesterek vagyunk abban, hogy mindig a másikat okoljuk. A bűnök azok megmutatkoznak, illetve az emberlét bűnös állapota az megmutatkozik konkrét vétkekbe. És ez a mindennapi konfliktusoktól kezdve egészen a gyilkos háborúkig tetten érhető, kedves testvéreim, hogy mennyi nyomorúságot okozunk egymásnak. A bűnös ember, ez a három betű, hogy van bűn, az Istentől elszakadt ember nyomorúsága konkrét vétkekben jelentkezik meg, mutatkozik meg. De ez a három szó, hogy bűn, a Bibliában nem csak ezt jelenti, hogy konkrét vétkeink vannak, hogy sokkal szebb lehetne az emberi élet, hanem utal az emberlét minden nyomorúságára. Értitek, hogy rész szerint élünk? Ahogy Bonhoeffer mondja, a nagy teológus, hogy kiszakadtunk az eredetünkből, kiszakadtunk a nagy egészből, és egy darab rész életet akarunk élni, de csak az egészben lehetne funkciónk és értelmes életünk. Nagyobb részük hiába való fáradtság. Ez a rész élet, tehát nem csak a konkrét vétkek, hanem ez a törékeny, töredékes, részleges, sokszor értelmetlen, a 90. Zsoltár mondja, hogy hiába való élet. Erről beszél az zsoltáros, tehát nem csak magáról a halandóságról, hanem annak teológiai okairól is beszél a zsoltár. Egy példát erre a részlegességre, és mindjárt érteni fogjátok, hogy mi az a bűn. Elmondtam már ezt a példát, de nem jut eszembe jobb, és ne haragudjatok, hogy amikor romtalanítok, és mindig rengeteg a cucc, nem tudom, hogy a cucc az úgy önmagával osztódik, szaporodik, vagy hogy történik, hogy évről évre felhalmozódnak a cuccok, és hogy nézem, hogy ezt most kidobjam, ne dobjam ki, és számtalanszor kerülnek olyan tárgyak a kezembe, amikről nem tudom, hogy ez valójában mi célt szolgál. Kidobjam, ne dobjam ki. Mert valami egészről leszakadt, letörött. És onnantól annak a résznek az egész nélkül nincs értelme. Tehát értitek, életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük, hiába való fáradtság, és úgy eltűnik, mintha repülnénk. Tökéletes diagnózis, a hiába valóság érzés, ez a rész szerinti élet. Hát ezt mindannyian átéltük, hát a Prédikátor könyve, szintén az Ószövetségben, erről szól. Minden hiába valóság, ha csak az Istenben meg nem találjuk újból az életünk teljességét. Ahogy Csehova három nővér című drámájában a végén így kiállt fel, Olga, Irina és Mása kérdik, hogy bárcsak tudhatnánk, bárcsak tudnánk, hogy miért éltünk és miért szenvedtünk. Nem megyek tovább ennek a részletezésében, mert a lényeggel szeretnélek benneteket elbocsátani, mert az örökkévaló Isten, és azzal szemben az Istentől elszakadt, halandó ember rajza, és vedd elő újból ezt a Zsoltárt, és nézd meg, és gondold át, sőt, gondold tovább. És akkor egyszer csak megtörténik az a csoda, ami az Isten lelkének a munkája, hogy az ember oda kerül abba a mennyei világosságba, vagy Isten népe oda kerül abba a mennyei világosságba, hogy rádöbben arra, és ez csak Isten lelke végezheti el, hogy egy valaki, aki segített, az az élő Isten. És amikor felkiált, hogy fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, akkor valójában a Zsoltáros arra jött rá az Isten világosságában, hogy ahhoz az Istenhez fordulok, aki már régen hozzám fordult, és fogja a kezemet, és ott van mellettem minden élethelyzetben, csak én ezt nem vettem észre. És egyszer csak ez megvilágosodott, és akkor én el tudom mondani ezt az imádságot, ahhoz az Istenhez forduló, aki már régen velem van, és mindeneknek előtte hozzám fordult. Fordulj hozzám, Uram, aki már hozzám fordultál, vagyis hogy hadd lássam meg teljes bizonyossággal minden helyzetben, hogy te velem vagy, velünk vagy minden napon a világ végezetéig. És ez zseniális, hogy a Zsoltáros az hívő ember, és nem lírikus. Nagyon szeretem a lírát. De a líra megáll egy ponton. Amikor őszintén kitárjuk a szívünk bánatát, baját, konkrét problémáit, de nem jutunk ennél tovább. A Zsoltáros nem lírikus, és nem is pszichológus, hogy akkor azt mondja, hogy jó, menni fog ez. Gyere el, majd ketten összehozzuk. Megoldjuk a problémádat. Szinte halál sincs, semmi sincs. Sikerülni fog. Erős vagy, bölcs vagy, ezeket kell tenni, meg tudod oldani a problémáidat. Tehát amikor Isten nélkül egyedül vagy bizonyos emberekkel akarjuk megoldani azt, ami emberileg megoldhatatlan. Tehát nem lírikus, nem pszichológus, hanem hívő ember. Aki az Úrhoz fordul, mert tudja, hogy az Úr már régen mindeneknek előtte ő hozzá fordult. És innentől kezdve ebben a gyönyörűséges, üdvözítő, megnyugtató találkozásban már az imádságnak a többi sorát mind értjük, amikor így kiállt fel, hogy legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon. Hát Isten szabadító tette láthatóvá lett rajtunk, leginkább egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, feltámadott a halálból az Úr. És ettől kezdve benne volt a Zsoltárban, tele van a szívünk örömmel, mert megtapasztaltuk az Isten jó indulatát, és minden helyzetben tele van az életünk jókedvel és szentlelkes vidámsággal. Mert az Isten jó indulatát, kegyelmét megtapasztalta Jézus Krisztusban, vette az egyetlen örök megoldást, vagyis meglátta az ő tetteit Krisztusban, azután a örvendező ember. Tudom, hogy nagyon nehéz, de nincs más megoldás. Az emberlét valódi örömére csak ez. És akkor észreveszed azt is, hogy Isten nem csak egyszer s mindenkorra Jézus Krisztusban mutatta meg szabadító tettét, hanem életedben hányszor. És hányféle módon egészen konkrétan. Fordulj hozzánk, Urunk, legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, méltóságod fiaikon, értitek, a méltóság egy megalázó helyzetben, ahol folyamatosan megalázzuk egymást. És maga az emberlét állapota is olyan megalázó, és folyamatosan azt nézzük, hogy na, ki van ki fölött, és éppen ki diszponál ki fölött, és akkor a másikat szeretjük megalázni, sokszor úgy, hogy észre sem vesszük. És az Isten visszaadja minden helyzetben ezt a méltóságot, és végül hozzátesz, hogy kezeink munkáját tedd maradandóvá. Tehát, hogy odaadom hűségesen, tisztán, szolgáljak ott azon a helyen, ahová állítottál, áld meg töredékes munkámat, de az, hogy legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és kezeink munkáját tedd maradandóvá, az azt is jelenti, hogy Uram, engedd, hogy e világban minden körülmények között életem minden percét az örökké valóság boldog, maradandó tágasságában élhessen meg. Élhessük meg, mint Krisztus teste, és remélem, hogy ebben erősödtünk, és ezt az örömöt vihetjük tovább a mindennapokban. Az örökké való Isten, a halandó ember, és ketteik találkozásában ez a csodálatos imádság, amely már valóság, hozzánk fordult az Úr, láthatóvá tette szabadító tettét rajtunk, és kezeink munkáját maradandóvá tette. Minden rendben. Kell lennél több? Nem. Az Úr áldja meg benneteket ezzel a bizonyossággal. Amen.